Üdvözlök mindenkit, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, és ebben az adásban a Márton nappal foglalkozunk, meg a libákkal, hiszen az az egyik legeklatánsabb gasztronómiai ünnep Magyarországon is. Itt van Katona Csaba, szervusz!
Szervusztok, minden jót kívánok!
És akkor fussunk is neki, hogy a történelmi háttere milyennek az egésznek. Hát ugye így van valami érdekes régi történelmi sztori Márton püspökről, meg a libákról. Aztán, hogy jött az, hogy mi ezeket a szegény libákat megesszük, az már egy más kérdés.
Hát az valóban egy teljesen másik kérdés, de először is nyugodtan tisztázzuk, hogy ki volt Szent Márton. A katolikus egyház számos szentet tart nyilván. Volt már arra példa, hogy felülvizsgálták a szenteknek a létszámát, mert kiderült jó néhány szentről, hogy igazából nem létezett, hanem csak ilyen példaadó emberként megalkották az ő figurájukat, majd pedig a legendák terjedni kezdtek. Nagyon helyes módon a katolikus egyház revideálta ezeket a dolgokat. Aztán voltak olyan szentek, akikről kiderült, hogy igazából nem szolgáltak rá a szentségre, és tudjuk azt, hogy például a ereklye tisztelet kapcsán előfordult, hogy ugyanannak a szentnek 5 koponyáját, 32 bordáját és 45 lábszársontját őrizték valahol. Tehát nyilvánvalóan ezt valamilyen módon kezelni kellett. Szent Márton létezése, az, hogy ő történeti személy volt, azonban ez egy másodpercig nem kérdés. Ami nagyon fontos vele kapcsolatban, és ami picit büszkévé teheti a magyarokat, hogy a mai Magyarország területén született, nevezetesen Szavária, vagy más néven Szabária városában, ez ugye a mai Szombathely. Itt szerintem nagyon fontos elmondani azt, hogy a római Pannonia provincia területén jószerivel minden település kihalt legalább egyszer, tehát elpusztították, elhagyták a lakói. Szavária esetében szinte bizonyosságként jelenthető ki a folyamatos, állandó lakosság jelenléte, ami nagyon-nagyon ritka dolog, és hát nem tudom, hogy nem tartozik szorosan ide, de esetleg egy anekdota belefér-e Szavária vagy Szabária nevéről, mert ha igen, akkor mondom. Na hát ennek a következő a lényege, hogy Vasvár megye főlevéltárosa, akit úgy hívtak, hogy Balog, folyamatos támadások keresztüzében állt, hogy mondja már meg, hogy Szavária vagy Szabária a helyes név alak. A BV hangváltás elég gyakori, gondoljunk például a orosz Vasili névre, ami ugye a Basileiosból van, Bálint Valentinus. És amikor elege lett Balog főlevéltáros úrnak ebből az egészből, fölállt, és azt mondta, hogy kérem uraim, most Szavária vagy Szabária, az nem teljesen mindegy. És erre azt a választ kapta, hogy és ezt maga mondja egy Balog. Hát ezt innen nem ragozom tovább, mennyit számíthat egyetlen név. Viszont tény, ami tény, hogy szaváriai születést azt nagyjából el lehet mondani tényként. Édesapja, mármint hogy nem Balog főlevéltáros úrnak, hanem természetesen a később Túrinak nevezett Szent Mártonnak, vagy Martinusnak, egy, amennyire ki lehet tapintani a forrásokból, egy római katona volt, azért mondom, hogy amennyire ki lehet tapintani, mert Sulpicius Severus, aki följegyezte az életét, az természetesen a születése körülményeire vonatkozóan, hát utólag próbálta meg felgöngyölíteni, hogy mit lehet tudni Mártonról. A Márton a születésekor ugye még nem volt kiemelkedő személyiség. Egyébként, ha valaki elmegy Szombathelyre, akkor az állítólagos szülőháza fölött áll a mai Szent Márton templom, és az édesapja, aki katonatiszt volt, természetesen a római istenekbe vetette a hitét, és kiszolgált katonaként, gyakorlatilag kapott egy birtokot, és ott letelepedett, de az meg már nem Szaváriában volt, hanem a mai Pávia mellett Ticinumban. És itt döntött úgy Márton, hogy fölveszi a kereszténységet, arról nem beszélve, hogy itt egy ilyen kettőség alakult ki az ő életébe. Belépett a római hadseregbe, annak rendje és módja szerint, ami azért úgy nem volt annyira a kedvére, de az édesapa nyomása az ebbe az irányba tolta őt. És itt kerül elő már római katonaként, amikor szolgált, az első olyan történet róla, ami egyértelművé teszi azt, hogy később az életében a szentség megjelenik. Szerintem ez egy roppant ismert történet. Szerintem mindenki látta már azt a képet, ha más nem, akkor El Grécóét biztosan, amikor Szent Márton találkozik a koldusról. Ugye megvan ez a archetípusa ennek a képnek.
Abszolút megvan, igen, és szerintem sok mindenkinek ez az ábrázolás, hogyha Szent Mártonról van szó, akkor ez az ábrázolás jut eszébe.
Abszolút mértékig. Ugye miről szól a dolog? 341-ben vagyunk, ugye Mártonról nem lehet pontosan tudni, mikor született, de valószínűleg 316-317 környékén. És fiatal katonaként, amikor a Galliát megtámadják a barbárok, akkor Márton azt a döntést hozza, hogy ő a maga részéről nem szeretne részt venni a háborúban, és azért nem szeretne részt venni a háborúban, mert ő Krisztus katonája, és nem akar harcolni. A legenda szerint Márton ezek után, mivel gyávasággal vádolják meg egyébként is nincs olyan hadsereg, ahol jól tolerálnák azt, hogy valaki megtagadja a parancsot, fegyverek nélkül csatába indult, és egész egyszerűen az lett az egésznek a vége, hogy a barbárnak nevezett frankok békét kértek a császártól. Na most, hogyha megnézzük ezt a sztorit, ez is visszautal már arra, ugye, hogy hogyan és miként tekintjük az ő katonáskodását, de ennél sokkal jellemzőbb ez a történet, amiről beszéltünk, hogy a Köpeny, ugye Amiens városában vagyunk, amit akkor még másképp hívnak, nevezetesen Ambianensiumnak, és itt találkozik egy koldussal. Ez a koldus nem csak, hogy koldus, hanem ki is fosztották, meg is verték, és Szent Márton pedig oda akarja neki adni a saját katonai köpenyét, kincstári holmi, de hát adott helyzetben ugye az irgalmasság mindent felülír, viszont tudja, hogy akkor meg ő fog fázni, ezért a kardjával a ketté vágja és ráborítja, és megjelenik Jézus az álmában, abban a köpeny darabban, amit nekiadott, és gyakorlatilag innentől kezdve számítjuk az ő megkeresztelkedését, és ennek lesz a következménye az, amit az előbb elmondtam, hogy igazából megtagadja a katonáskodást, és az egésznek az lesz a végé, hogy miután ilyen csodálatos módon békét teremt, fogja magát, és ott hagyja a hadsereget, sőt, hagyján, hogy ott hagyja a hadsereget, hanem visszamegy a szüleihez, és igyekszik a szüleit rávenni, hogy keresztények legyenek. Hát mérsékelt sikerrel jár, édesanyját meg tudja keresztelni a legenda szerint. Édesapja azonban pogány marad, tehát Márton így valahol a két lét között van. És az egésznek aztán az lesz a vége, hogy Márton száműzik Szaváriából, szülővárosából, Itáliába távozik, Milánó környékére, onnan is elűzik őt, aztán Galliába megy, és végül is a nevéhez fűződő nagyon komoly dolog, hogy 361-ben megalapítja az első európai szerzetes kolostort. Tehát ilyen értelemben mintát mutat számos későbbi embernek. És igazából, ha le akarjuk zárni az ő életét, hogy aztán rá tudjunk térni a adás további részében a gasztronómiára, akkor úgy tudom összefoglalni a dolgot, hogy 371-ben Túr városának püspökévé választják. Márton, aki a visszavonult életet szerette, ugye a szerzetesi közösségben élt, a legenda szerint nem akarta, hogy ilyen komoly pozícióba szavazzák be őt, viszont a következő történt vele, elbújt, hogy nehogy püspökké tudják választani, és itt kezdődik a libás történet. Elbújt egy libaolba, hogy hát, ha ott nem fedezik föl, ám de az oktalan ludak gágogásokkal elárulták a rejtek helyét, megtalálták, nagy duzogva elfogadta a választás eredményét, viszont innentől kezdve nagyon érdekes történet az, hogy a keresztény megbocsájtást hogyan értelmezte, mert hogy a legenda szerint ezért levágatta a ludakat, mondván, hogy nekik köszönheti a nem kívánt túri püspökséget, és innen kezdődik a Márton lakomáknak a legendája, ezt majd árnyaljuk ezt a történetet. Ami biztosnak nevezhető, és így zárnám le az ő életét, hogy hosszú élete volt, 397-ben halt meg, ugye hát a középkor még nincsen, ókor vége felé vagyunk, de azért nagyon hosszú életnek számít, ebben az időszakban főleg, és amikor ő meghal, akkor már nagyon-nagyon szentként tisztelik, bár természetesen még nincs szenté avatom, az életében senkivel nem fordulhat elő, és a leírások szerint, amikor hanyat fekszik és várja a halált, és szólnak neki, hogy inkább oldalt fordítanák őt, akkor azt mondja, hogy nem, ő az eget akarja látni, hogy lássa a mennyországot, ahogy kinyílik előtte, viszont amikor fölnéz, akkor az ördögöt pillantja meg, de csak annyit mond neki, hogy hiába vagy te itt, barátom, nem fogsz engem elvinni, mert én egyből a mennyországba megyek. És hát állítólag egyből a mennyországba ment el. November 11-én Túr városában temették el, és hát a november 11 az mégiscsak egy olyan dátum, amit valószínűleg nem oktandóan dolog, ha most elővezetünk, mert ugye november 11-e az a bizonyos nap, Márton napja, ami ilyen értelemben róla kapta a nevét.
Ez nagyon klassz, akkor folytassuk innen egy kis zene után. Tehát Márton napról beszélgettünk, és a történeti hátterét néztük át ennek a kiváló ünnepnek.